Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Kedves hallgatóink! November első heteiben számos érdekes ügyben hirdetett ítéletet az Európai Unió Bírósága, ezért különösen nehéz is volt kiválasztani azt a három eljárást, amiről a mai adásban beszélni fogunk. Ráadásul három magyar előzetes döntéshozatali kérelem tárgyában is döntés született. Mivel azonban a magyar vonatkozású ügyek elsősorban technikai jellegű adójogi kérdéseket feszegetnek, ezért végül nem ezeket választottuk a mai beszélgetés témájául. Ugyanakkor a pénzügyi jog iránt érdeklődő hallgatóinknak figyelmébe ajánljuk a november 16-án kihirdetett Viterra Hungary, a GE Infrastructure Hungary Holding és a Tükebusz ítéleteket. Ennyi bevezető után kezdjük is a mai beszélgetést egy ingatlan fedezettel biztosított fogyasztói kölcsönszerződéssel kapcsolatos ítélettel. A Seobecna Uverova Banka ügyben november 9-én hozott ítéletet a bíróság. Miért volt speciális ez az ügy, és miért terjesztett elő előzetes döntéshozatali kérelmet a szlovák bíróság?
Én is köszöntöm a hallgatókat. Vágjunk is bele akkor a mai három ügy ismertetésébe. A szlovák ügy azért érdekes, mert mi annyira magyar jogászként nem látunk rá a szomszédainkban zajló jogi folyamatokra. Ugyanakkor néha magyar jogászok szempontjából is elgondolkodtató eljárások, ügycsoportok alakulnak ki akár Szlovákiában, akár Csehországban is. Magyarországon ugye a fogyasztóvédelem területén az elmúlt években a devizahitelezés volt a meghatározó, ez vitt lényegében minden hírt, minden főhírt. Szlovákiában is voltak ennek bizonyos vetületei, de ott nagyobb problémát okozott, legalábbis a bíróságok előtt több ügy indult. Tehát nem feltétlenül devizahitelek, ugye Szlovákiában más volt a hitelezési piac, mint Magyarországon, ha csak azt nézzük azért, mert bevezették az eurót például, de ott is kialakultak olyan gyakorlatok, amelyek bizonyos uniós jogszabályok a fogyasztóvédelmi szempontból kapcsolatba kerültek. Ott általában egyébként arról volt szó, hogy irreálisan magas kamatokra adtak ki alacsony összegeket, és ezek az ügyek kerültek végül a szlovák bíróságok elé, majd az európai bíróságok elé, és több uniós szabállyal összefüggésben. És ez a mostani banki ügy is egy ilyen hasonló jellegű ügy volt. Itt nem a fogyasztó terhelő hitelköltségekről volt elsősorban szó, hanem arról, hogy létrejött a bank és fogyasztó között egy hosszú futamidejű fogyasztói hitelszerződés, jelenálló hitelszerződés, amelynek egy családi ház volt a fedezete, és a teljesítésnél hát késedelembe esett a fogyasztó, egy 3 hónapos késedelembe, körülbelül 1000 euró összegben, tehát nem fizette a törlesztő részleteket, és a szerződés szerint ilyenkor, amelyre egyébként a szlovák jog is lehetőséget ad, ilyenkor a bank megszüntetheti, felmondhatja a szerződést, és visszakövetelheti a tőkeösszegeket, és nyilván a kamat tekintetében is igényt érvényesíthet, és ennek keretében pedig a családi házat árverésen értékesítheti. Ezzel kapcsolatban került a szlovák bíróságok elé egy ügy, mert az árverés felfüggesztését kérte a fogyasztó, mivel hogy szerint ez sérti a fogyasztói jogait. Miben sérti a fogyasztói jogait? Ő azt mondja, hogy ez aránytalan az uniós fogyasztóvédelmi szabályok alapján, és különösen a 93/13-as tisztességtelen szerződési feltételekről szóló irányelv alapján, egy ilyen lehetőség, hogy így a bank felmondja a szerződést, a szerződés eredeti összegével össze nem vedhető mértékű összegű szerződés szegés esetén szerinte ez aránytalanságot okoz, és ez az aránytalanság ez tisztességtelenné teszi az ilyen felmondást lehetővé tevő szerződési feltételt. A szlovák jog, mint említettem, ezt megengedi, ennek majd mindjárt látjuk, lesz valamennyi jelentőség az ügy szempontjából, de nem írja elő azt, hogy ilyen feltételeket kell a feleknek a szerződésükbe rakni, és a szlovák bíróság azt kérdezte az Európai Bíróságtól, hogy az, hogy egy ilyen szerződési feltételt beleilleszthetnek a fogyasztói szerződésbe, összeegyeztethető-e az uniós joggal, illetve összeegyeztethető-e az uniós joggal az, hogy a szlovák bíróságok nem kötelesek az arányosság kérdését ilyen esetekben vizsgálni, tehát ők a szlovák jog alapján, amelyek ugye figyelembe kellene venni az irányelv rendelkezéseit is, ilyen esetekben nincs mérlegelési lehetőségük gyakorlatilag azzal kapcsolatban, hogy nem mérlegelhetnek bíróságának azzal kapcsolatban, hogy mi az arány a fogyasztó nem teljesítésének a súlyossága és az eredeti hitelösszeg nagysága között.
Milyen döntést hozott az Európai Bíróság ebben az ügyben?
Még mielőtt a döntést elemeznénk, itt egy fontos dolgot azért meg kell említeni, ebben a 93/13-as irányelvben van egy rendelkezés, ami a kötelező érvényű törvényi rendelkezést tükröző szerződési feltételekre vonatkozik, tehát hogyha ilyen elemeket, ilyen feltételeket építenek be a szerződő felek a szerződésükbe, az elvileg nem lehet tisztességtelen, mert ugye a nemzeti jogalkotó nem hoz tisztességtelen feltételeket, nem épít be a nemzeti jogba, ez egy vélelem, lényegében megdönthetetlen vélelem az uniós jog szerint. Ezért ezek a fajta feltételek, amit a nemzeti jogból vesznek át, azok ki vannak zárva a tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó uniós irányelv hatálya alól. Na most a bíróság szerint ugyanakkor jelen esetben, amit említettem, Szlovákiában van szlovák jogi rendelkezés, ami megengedi ezt a 3 hónapos késedelem esetén a felmondást, az az arányosság kérdésének a vizsgálata nélkül, de nem írja elő. És az, hogy nem írja elő, ez azt jelenti, hogy ez nem egy olyan szerződési feltétel, amit a szlovák jog beépített automatikusan fogyasztói szerződésekbe. Ezért az első fontos következtetése a bíróságnak az volt, hogy ez a szerződési feltétel a 93/13-as irányelv hatálya alá tartozik. Mivel hogy ezt megállapította, ezután azzal kapcsolatban is döntött, hogy ilyenkor az arányosság kérdését vizsgálni kell ezen irányelv alapján, tehát szerződési feltétel tisztességtelen jellegének a vizsgálata során vizsgálni kell-e az arányosságot is, és az Európai Bíróság szerint erre igenlő választ kell adni. Vizsgálni kell azt, hogy az elmaradt törlesztő részletek a teljes hitelösszeghez és a szerződés időtartamához képest milyen nagyságúak, mi az arány, mi a viszony ezek között, és ha nincs megfelelő arányban a kettő, akkor az arányosság miatt akár annak kimondására is sor kerülhet, vagy sor kell, hogy kerüljön, hogy tisztességtelen szerződési feltételről van szó. És újabb érdekességeket is felsorolt a bíróság az ítéletükben. A lakhatáshoz való jogot is aláhúzta, hogy az is egy olyan tényező, hogy ilyenkor kilakoltathatják az adóst, a fogyasztót a hitelfedezeti szolgáló lakó ingatlanjából, és mérlegelést el kell végezni a Nemzeti Bíróságnak azzal kapcsolatban, hogy ez hogy viszonyul egy ilyen történés, egy ilyen intézkedés a lakhatáshoz való alapvető joggal összefüggésben, és végső soron azt a döntést hozta a bíróság, hogy ha mindezen elemek alapján a Nemzeti Bíróság, tehát a szlovák bíróság arra a következtetésre fog jutni, hogy a feltétel tisztességtelen, akkor mellőznie kell annak alkalmazását.
November 16-án kihirdetett NC ítélet azt a kérdést tárgyalta, hogy egy közjegyzői praxis átadása, illetve átvétele esetén milyen jogi státusza a praxisban már régóta foglalkoztatott alkalmazottaknak. Mi történt ebben az ügyben, és milyen kérdéseket tett fel a spanyol bíróság a luxemburgi bíróságnak?
Itt egy közjegyző irodában dolgozott 4, nevezzük úgy, közjegyző jelölt Spanyolországban, akikkel az történt, hogy az addig őket foglalkoztató közjegyző helyébe egy új közjegyző került, de az iroda az maradt ugyanott, a iroda neve is lényegében annyi változott, hogy a közjegyző, tehát a munkahelyi felettesük egy új személy lett. Erre nyilván megfelelő eljárási formák betartása útján került sor a spanyol jog szerint, tehát hogy került státuszba ez az új közjegyző. És ezek után az új közjegyző és az említett 4 munkavállalója közjegyző jelöltje között munkaügyi jellegű jogviták keletkeztek különböző téren, többek közt azzal kapcsolatban, hogy az új közjegyző szerint nem volt meghosszabbítható az addigi teljesítmények alapján a szerződések, illetve az nem válhatott véglegessé, mert a próba idő alatt nem jutottak olyan teljesítményt, amit ez lehetővé tette volna. Ezután pedig ilyen jellegű kérdések kapcsán merült fel az a kérdés, hogy itt esetleges munkavállaló jogosultságok megállapítása szempontjából itt egy folyamatos alkalmazásról van szó, és itt tulajdonképpen egy ilyen vállalkozások átadása, átvétele keretében a munkavállalók helyzete olyan-e, amelyre az ilyen helyzetekre alkalmazandó uniós jogi szabályozás kell alkalmazni. Ezzel kapcsolatban vita alakult ki a felek között. Egyrészt a munkavállalók azt mondták, hogy igen, itt egy jogutódlás következett be a munkavállaló terén, így lényegében ők például az adott munkavállalónál eltöltött időszak hosszának kiszámításával szempontjából egy folytonosság alakult ki, tehát az eredeti, az előző közjegyzőknél is letöltött időtartamot is be kell számítani, nem csak az új közjegyzőnél, tehát a foglalkoztatás időtartamához kapcsolódó különböző jogosultságok kiszámításának a keretében. Ezzel kapcsolatban természetesen az új közjegyző más állásponton volt, az ügy madridi bíróságuk elé került, amelyek pedig az Európai Bíróságtól azt kérdezték, hogy ilyenkor a munkavállalók jogaiknak a fenntartásáról, megőrzéséről szóló irányelv értelmében az irányelv maga alkalmazandó-e erre a helyzetre, és itt akkor egy folytonos foglalkoztatásról van ez szó, vagy nem.
Milyen választ adott a luxemburgi bíróság erre a kérdésre?
A bíróság először emlékeztetett el, hogy a közjegyzői tevékenység gyakorlása az főszabály szerint egy gazdasági tevékenység, tehát alkalmazandóak rá az uniós gazdasági jog rendelkezései. Majd egész konkrétan a közjegyzőváltással kapcsolatban egy közjegyző irodán belül az a döntés született, hogy ezt egy vállalati vezető cseréhez kell lényegébe hasonlítani, ilyen téren pedig a folytonossága a foglalkoztató személyében az megmarad főszabály szerint, tehát az, hogy változik a vezető, az nem jelenti azt, hogy a munkavállalókat foglalkoztató munkahely is, vagy munkáltató maga is változott volna. Ebben az esetben tehát nem munkáltatóváltásról, hanem csak ugyanazon munkáltató keretében vezetőváltásról van szó. Akkor, hogyha a közjegyző irodának az önazonossága, ami addig megvolt, főbb jellemzői, azok megmaradnak. Ezek a főbb jellemzők azok, amelyek végső soron a végső döntést lehetővé teszik azzal kapcsolatban, hogy itt egy új közjegyző iroda kialakításáról volt szó, vagy egy réginek az átadásáról, átvételéről. És e tekintetben, ugye az előbb láttuk, hogy a vezetőváltás az egy kritérium, amely fontos, de vannak más tényezők is, amelyeket figyelembe kell venni. Így például az, hogy a munkavállalók nagy részét megőrizték-e az átadás átvétel során, maga a közjegyző jelen esetben ugyanazt a tevékenységet folytatja, mint az elődje, ugyanazon címen marad-e az iroda, ugyanazon név alatt fut-e a jövőben is, hogy ezek a tényezők mind olyanok, amelyek segíthetnek megérteni azt, hogy történt-e változás a munkáltató személyében. Nyilván ezek alapján a Nemzeti Bíróság feladata erre a kérdésre választ adni, vagy igenlőt, vagy nemet, de ezeket a szempontokat kell figyelembe vennie.
Végül a szintén november 16-án kihirdetett Gesamtverband Autoteile Handel ügy, az autó alkatrészekkel való kereskedelem, illetve az azokhoz való hozzáférés szabályait elemezte. Mi volt az eljárás ténybeli és jogi háttere, és milyen kérdésekkel fordult a német bíróság az Európai Bírósághoz?
Ezek azok az ügyek, amik úgymond igazán közel hozzák az uniós jogot az emberekhez. Azon uniós polgárok nevében beszélek, akik az autójukat szintén szervizeltetik, márkakereskedéshez is eljutnak, aztán független szerelőkhöz, és akkor a köztük lévő információ áramlás. Ugye ez ideális esetben úgy zajlik, hogy a független szervizek is hozzáférnek a márka specifikus adatokhoz, például, hogy kell egy alkatrész, bármi, be kell írni a megfelelő információkat, és akkor kiadja neki egy a gyártó által táplált adatbázis az, hogy milyen alkatrészt, tehát akkor beszerelni, azt meg lehet rendelni, és akkor azt leszállítják a független szerviznek, és az alapján ők el tudják végezni a munkát, nem egyszer olcsóbban, vagy sokkal olcsóbban is akár, mint a márka szerviz. Ezt, hogy ennek a rendszernek léteznie kell, ezt maga az uniós jog írja elő, ez az alap kiinduló helyzet. Ez ideig szép is, és nyilván az uniós jogalkotó is úgy gondolhatta, hogy itt elvégezte a munkát, és innentől fogva ez jól működik, de természetesen, mint mindenhol, az ördög itt is a részletekben van, és hát nyilván a márkakereskedők néha próbálnak szabály alól, nem azt mondom, hogy kibúvókat keresni, de mondjuk nem könnyítik meg az alkalmazását. És ebben az esetben abból alakult ki a jogvita, hogy egy független autó alkatrészekkel kereskedő német szervezet arra a következtetésre jutott, hogy a Scania tergépjárművekhez nyújtott ilyen információk, amelyekből beazonosíthatók és megrendelhetők a cserealkatrészek, hát nem megfelelőek, nem elegendőek, ezért fordult a német bíróságokhoz, és a német bíróságok előtt az a helyzet alakult ki, hogy az autógyártó a az uniós adatvédelmi rendelkezésekbe kapaszkodott, azt mondva, hogy hát ő nem adhatja ki például a járműazonosító számokat, alvásszámnak is nevezhetjük őket. Nem tud egy olyan adatbázist rendelkezésre bocsátani, ahol ez alapján lehetne kereséseket végezni, egészen egyszerűen azért, mert ezek az alvásszámok bizonyos körülmények között személyes adatoknak minősülhetnek, és akkor ezzel kapcsolatban egyáltalán nem biztos, hogy ezt az uniós adatvédelmi rendelet számára lehetővé teszi, hogy ezeket ilyen keresések keretében rendelkezésre bocsássa. Ezzel kapcsolatban akkor a német bíróság, amelyre ez az ügy került, azt kérdezte, hogy az említett alvásszámokat olyan személyes adatoknak kell-e tekinteni, amelyeket a gépjárműgyártók kötelesek az alkatrész forgalmazóknak adott esetben rendelkezésére bocsátani. Egy kicsit körmönfonttal lett föltéve a kérdés, ugye azért lett így feltéve, mert ugye ők abba kapaszkodtak, hogy ha köteleznek minket, akkor nem tudjuk rendelkezésre bocsátani, mert személyes adatokról van szó, és akkor a német bíróság akkor azt mondta, hogy akkor itt olyan személyes adatokról van-e szó, amelyet az uniós adatvédelmi rendelet alapján mégis rendelkezésre lehet bocsátani. Tehát így pontosította a felek között kialakult jogi vélemény különbséget, és így tette ezt egy előzetes döntéshozatal iránti kérelemmé az eljáró német bíróság.
Mi volt az Európai Bíróság álláspontja ezzel a kérdéssel kapcsolatban?
Azt, mint már az előbb is elmondtam, egy uniós jogi kötelezettség, hogy nem gyártóhoz kötött szervizeket bizonyos információkkal, illetve alkatrészekkel el kell látnia a gyártóknak. Ezzel kapcsolatban megerősítette a bíróság, hogy kötelesek az autógyártók hozzáférést biztosítani ezeknek a független szervizeknek a járművek javításához és karbantartásához szükséges valamennyi információkhoz. Nem csak egyszerűen, hogy tessék eljönni Ingolstadtba, és akkor megkapják, ugye nem így működik már a 21. században mondjuk egyik ismert autógyártónál a információ rendelkezésre, bocsátása természetesen ennek elektronikus úton kell történnie. Nem kell közvetlenül egy azonnal lehívható rendszernek lennie, de mégis egy elektronikus adatbázis kezelésnek, amely adatbázisban, tehát létre is kell hozni egy adatbázist, ez is egy fontos megállapítása az Európai Bíróság ítéleteinek, amelyekben ezen különböző információk alapján, amelyhez ugye hozzáférést kell biztosítani, kereséseket is lehet folytatni. Gyakorlatilag arról van szó, hogy az alvásszám alapján, vagy más egyéb műszaki adat alapján a független gyártók ezekben az adatbázisokba keresnek, és rábukkannak mondjuk alkatrészekre, vagy akár mondjuk a motorteljesítmény, vagy a járműnek a típusa alapján, és akkor ezeket meg tudják rendelni. És ezekben az adatbázisokban, ezt most konkrétan az alvásszámmal kapcsolatban kimondta a bíróság azt is, hogy az alvásszámnak is szeretlenie kell ebbe az adatbázisba. Ez azt jelenti, hogy az alvásszám, amely ugye a járműnek a forgalmi adataihoz kapcsolódik, az egyik legfontosabb ezek közül, a gépjárművön is fel van tüntetve, az autó dokumentumaiban is, a szerviz beírja ebbe az elektronikus kommunikációs rendszerbe, és ennek alapján, ennek a rendszernek az adatbázisában ennek az információnak bent kell lennie, és ennek az információnak az alapján utána ugye előjönnek a megfelelő kereskedelmi, illetve műszaki adatok, valamint a vásárlási listák, tehát ami ezek alapján elérhető. Ez egy fontos kérdés, amit tisztázott a bíróság. Másrésztről viszont a bíróság megvizsgálta ezt az általános adatvédelmi rendelettel kapcsolatos kérdést is. Ez most akkor személyes adat, vagy nem személyes adat. Alapjává azt mondta a bíróság, hogy maga a szám, ez az alvásszám nem személyes adat, akkor válik azzá, hogyha hozzáköthetővé válik egy természetes személyhez. De a bíróság, a német bíróság aggodalmaira válaszolva azt mondja, hogy még ebben az esetben sem zárja ki, illetve követeli meg az uniós általános adatvédelmi rendelet azt, hogy azt a számot, tehát az alvásszámot a hivatalos autógyártók a független szervizek rendelkezésére bocsássák. Tehát még abban az esetben sem, ma esetleg ha beazonosítható, az alapján és más adatbázisok, illetve információk alapján, amelyek ezzel összefüggésben ott a rendszerekben körözhetnek, tehát az esetek beazonosítható a tulajdonos természetes személy, ezen információk rendelkezésre bocsátása akkor sem ütközik az általános adatvédelmi rendeletbe.
Köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmünket. A viszonthallásra!
Én is köszönöm a beszélgetést és a figyelmet, a viszonthallásra!
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.